Túlszárnyalta a nap, és a szélenergia, a gázt az áramtermelésben most először történt ilyen. 350 milliós bírság energiapiaci manipuláció miatt. Kritikus állapotban van a hazai vízvezetékhálózat, csak nem 80%-a. Ez az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága, a világ energiája.
Zöld rekord áprilisban most először haladta meg világszinten a szél- és napenergiával előállított villamosenergia a gáz felhasználásával létrehozott áram mennyiségét. Számolt be róla a másfélfok.hu-n megjelent írásában Szilva Attila fizikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Uppsalai Egyetem korábbi kutatója, a Furik blog szerzője.
Ez egy mérföldkő, rengeteget olvashatunk az elmúlt időben arról, hogy a megújuló energia az hogy terjed, mennyire dominánssá válik, és ugye hosszú távon a napenergia lesz nagyon sok, de a szélenergia is tovább fog nőni, és most elértünk egy olyan pontot, amikor a gáznál nagyobb lett a megújulók aránya.
Mennyire volt heterogén az eloszlás, mert hogy a világ minden pontja nem ugyanúgy részesült ebből a megújuló energiából?
Ez egy globális átlag most, amit összegyűjtöttek, nyilván attól függ, hogy melyik országot nézzük, tehát ez teljesen egyértelmű, hogy nem teljesen egyforma. Azt látjuk, hogy például az Egyesült Államokban ott a gáz olcsóbb, mint mondjuk Ázsiában vagy Európában, tehát rengeteg ilyen dolog számít. Ugye az emberiség nagy része, 80%-a azon a területen lakik a bolygónak, ahol a napenergia elérhető, úgyhogy ez egy nagyon jó hír. Ha a jövőt nézzük, akkor a napenergiának hatalmas lehetősége van emiatt. Úgyhogy ez hosszabb távon ez egy jó hír. Most, ahol nagyon terjednek a megújulók egyébként, meg úgy alapvetően az elektrifikáció, amiről írtam is ebben a cikkben, az például India. Tehát láttuk azt, hogy Kínának van egy stratégiája arra, hogy változzon egy ilyen úgynevezett elektrostate, egy ilyen olyan állammá, ahol az elektrifikáció nagyon fontos. Tehát ez azt jelenti, hogy napenergiával és szénenergiával állítanak elő hosszú távon majd áramot, és egyre nagyobb arányban, majd ezzel az árammal meghajtanak olyan eszközöket, mint az elektromos autók és hőszivattyúk. Tehát ez a koncepció az egész egy csomag van, aminek egy fontos része emellett a tárolás, hogy a megtermelt energiát ugye nem mindig fúj a szél, nem mindig süt a nap, ezt el kell tárolni, és ennek a tárolás egy fontos része, az akkumulátoros tárolás, és ezzel együtt, tehát ez az egész csomag együtt erre mondják azt, hogy egy ilyen elektromos állam lesz, hogy a megújulókkal hajtunk meg elektromos eszközöket, és a felhasználók azok egyre inkább olyan eszközöket fognak használni, amit elektromos áram hajt, legyen az a szó mobilitásról, vagy legyen szó a házak fűtéséről, vagy bármiről. És nyilván ezt Kína azért is csinálja, mert például ők kőolajban egy szegény ország, a szén az pedig hosszú távon nem fenntartható, mert ugye az a globális klímának is rossz. Viszont ami jó hír, hogy maga a nap és a szél az olcsóbb, mint a fosszilisek, úgyhogy most van egy ilyen forduló pont, ugye volt egy Nature cikk, amit az elején idézek az írásomnak, az azt mondja, hogy 2027-ben így globálisan lényegében mindenhol a legolcsóbb energiatermelési forma lesz a nap és a szél, ami nagyon jó hír, tehát itt nem csak arról van szó, hogy a környezetet, illetve a klímát védjük, hanem ez a versenyképességünk alapja is lesz. És Európára ez szintén igaz, vagy hát különösen igaz, mert Európában nagyon drágák a fosszilisek, tehát ki vagyunk téve mondjuk Oroszországnak, aztán ha éppen nem Oroszországtól veszünk gázt, akkor Amerikától, a trumpi Amerikától veszünk, de ez nagyon drága, mondjuk az Egyesült Államok gázárahoz képest, és nagyon ki van téve a különböző geopolitikai kockázatoknak. Láttuk ezt az ukrajnai helyzetet 2022-ben, amikor egy brutális válság volt itt Európában, az energia az lényegében azért volt ilyen drága, kontinens szerte, mert nagyon fölment a gáz ára, ami még az ukrajnai krízis eszkalációja előtt, már 2021-ben Putyin zsarolása véget elkezdődött, aztán 2022-ben volt ennek egy hatalmas csúcsa, és most pedig Ázsiai lát valami nagyon hasonlót gáz tekintetében az iráni helyzet miatt. Tehát azt mondhatjuk, hogy hosszú távon nem tehetjük ki magunkat a különböző diktátorok, meg autokráciáknak a kények kedvének, tehát nem függhetünk a fosszilisektől, főleg úgy, hogy a világ legtöbb országa az a fosszilisek esetén behozatalra szorul. És mint mondtam, a nap pedig ott van, emberiség 80%-a az hozzáfér a naphoz, mert a bolygónak azon pontján él, ahol a napenergia az bőségesen elérhető. De van szél is emellett.
Viszont a tárolás továbbra is nagyon nagy kérdés, hogy a termelés, illetve a rendelkezésre álló energia sem földrajzilag, sem időben nem egyenletes, még akkor sem, hogyha csak Európát nézzük. Mekkora probléma a tárolás? Mert hogy vannak olyan időszakok, amikor nagyon sok megújuló áll rendelkezésre, sőt, jóval több, mint amennyit fel tudunk használni, és vannak olyan időszakok, amikor pedig szinte semmi. Természetesen a szélerőművek azok 24 órán keresztül a nap minden percében tudnak termelni, ha van szél.
Ez így van, tehát itt nagyon nagy különbségek lehetnek ebben. A napenergia esetén ugye azt látjuk, hogy nappal ugye a napot süt, este viszont nem. Tehát a napenergia esetén ugye a kulcskérdés az, hogy képesek vagyunk eltárolni az energia egy jó részét nappalról estére. És hát ebben van egy jelentős áttörés, tehát például tudjuk azt, hogy Magyarországon világszinten a legnagyobb a napenergia aránya a villamos energia mixben. Ez a tavalyi évben elérte átlagosan a 27%-ot, ebben benne vannak a nyári meg a téli hónapok is, tehát ez az átlag. A második legtöbb az Chile, ahol az arány az 25%. Ugyanakkor Chile tavaly a újonnan telepített nap elemek esetén a napenergiának, az új napenergiának a 76%-át képes eltárolni nappalról éjszakára. Tehát ők egy olyan stratégiát választottak, hogy nagyon felpörgették a tárolást is, és azért ez egy nagyon nagy szám, amikor az energia háromnegyedéről beszélünk. Tehát az újonnan hozzáadott napenergia háromnegyedét képesek nappalról éjszakára eltárolni. Tavaly Magyarországon is hozzáadtunk nagyjából 1 gigawatt új teljesítményt, és ennek csak egy töredékét vagyunk képesek eltárolni. Tehát Európa nem áll olyan jól tárolásban, mint Ausztrália, vagy akár Chile. De lehet tudni azt, hogy még Törökország is lassan beelőzi, talán be is előztem például Németországot tárolásban, és Németország áll egyfőre nézve a legjobban egész Európában. Ugye Kalifornia még egy példa, ahol az utóbbi években sikerült töredékére, tehát így megfelezni, vagy megharmadolni az áramtelemésre szükséges gázt, mert ott is az akkumulátorok kiváltották ezt a gázt. Szóval ez egy feladat, Európa számára is egy feladat, hogy ezt a tárolást ezt sikerüljön megoldani, és vannak számolások arra, hogy különböző országokban, különböző attól függ, hogy földrajzilag éppen milyen időjárási helyzet van, mennyire felhős az idő, és így tovább. Vannak erre számolások, hogy különböző országokban mekkora napelemparkkal és mekkora akkustárolással lehet biztosítani azt, hogy folyamatosan legyen áram. Vannak olyan projektek, ahol az a cél, hogy 1 gigawatt teljesítményt, az egy fél paksi teljesítményt folyamatosan sikerüljön előállítani, és ez azt jelenti, hogy ez az áram az mindig ott van, azzal lehet acélt gyártani, bármit lehet, az ott van a falba, és a tárolás az rendkívül előre lépett, tehát itt viszonylag olcsó is, ami a fő gond vele szerintem az az, hogy az összes akkumulátort azt nagyjából most Kína gyártja, és ők gyártják hozzá az invertereket, ez egy probléma, ezzel foglalkozni kell, de nagyjából legyártanak egy ilyen konténerni akkumulátort, és hajukon abba berakják az invertereket, és ezt hozzá lehet csatolni a hálózathoz, tehát ez rendkívül hatékony ilyen értelemben. Most legutóbb a Bulgária vett tároló aksikat ilyen ipari mértékben, és az nyilván Magyarországnak is ez egy fontos, kb. 1,4 milliárd euró áll rendelkezésre Kapitány István elmondása szerint arra, hogy az elektromos hálózatot fejlesztjük, és itt a nagy kérdés az, hogy ezt a pénzt hogy költjük el, mennyit költünk hálózatfejlesztésre, mennyit tárolásra. A tárolás az azért egy kulcselem, mert ez tehermentesíti a hálózatot, tehát a nap az süt, és van az napnak egy bizonyos pontja, mondjuk egy olyan 1-2 óra, amikor egy adott napelem az csúcs teljesítményen megy. Egyébként a nap többi részében, hiába van fönn a nap, nem éri telibe a napsugár a napelemet, és ezért nem fog csúcs teljesítményen menni. Ugyanakkor a hálózatot nagyon sok esetben a csúcs teljesítményhez, vagy a maximális teljesítményhez tervezzük, ami azt jelenti, hogyha nem oldjuk meg a tárolást, akkor ez a hálózat ez nincs kihasználva, tehát felépítünk egy infrastruktúrát, ami nincs teljes mértékben kihasználva. Tehát ahhoz, hogy racionalizáljuk ezt az infrastruktúrát, vagy egyáltalán megnézzük azt, hogy hol szükséges tényleg fejleszteni az infrastruktúrát, ugye ez nagyon befolyásolja azt, hogy milyen stratégiánk van arra nézve, hogy a tárolást hogy oldjuk meg. Tehát a tárolás az azért is fontos, mert ugye a legdrágább költség ennek a fejlesztésnek az a hálózatfejlesztés, amikor új vezetékek, transformátorok is így tovább, ezeket fizikai eszközöket kell telepíteni, az nagyon drága, és ez egy nagyon drága elem, és hogy itt nagyon át kell gondolni, hogy itt egyáltalán ebben mit csinálunk, hogy csinálunk.
Mekkora fejlesztése lenne szükség ahhoz, hogy Európa az ideálishoz közelebb kerüljön, hogyha az energiatárolást nézzük pénzben, anyagi forrásokban és teljesítményben, hozzávetőleg természetesen nem pontosan a mostani 10-szerese, 100-szorosa?
Vannak ilyen beszélések, hogy hány 100 milliárd eurót akarnak hosszú távon Európában elkölteni hálózatfejlesztésre. Különböző tervek vannak a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek, meg különböző think tankek, műhelyek számolnak erre, hogy mennyit kellene erre költeni. Nagyon sok pénzt terveznek erre költeni. Ezt meg kell nézni, hogy adott országnak mi a stratégiára, és nagyon fontos, hogy itt egy európai szintű stratégiában kell gondolkozni. Tehát ugye a földrajzi különbségek vannak, például Skandináviában a víztározás az működik, mert van erre földrajzilag adottság, és ezért ugye ezek ilyen nagy akkumulátorként működnek lényegében. Még más országokban, például Magyarországon is az a probléma, hogy nincsenek megfelelő szintkülönbségek. Ezért, hogyha a tárolást szeretnénk az akkumulátoron kívül, például vízi erőművel vagy ilyen víztározós rendszerekkel megoldani, akkor kénytelenek vagyunk kooperálni a szomszédos országokkal, ami egyébként nem baj, de itt is kérdés az, hogy milyen arányban költünk például erre, vagy hogy egyetlen, tehát kell egy stratégia arra nézve, hogy a tárolást hogy oldjuk meg, és ezt európai szinten kell összehangolni. Ez egy hosszú számolás, és mindenkinek megvan ebben a maga érdeke. Például mondok egy konkrét példát, most ugye Svédország meg Németország között van egy konfliktus, hogy nem akar vezetéket építeni Svédország nagyon most már Németország felé, mert a német áram drága, de hát ezen lehetne segíteni akkor, hogyha például Németországban is lennének különböző árazási zónák, ahogy ez létezik Svédországban, tehát Svédországban északon nagyon olcsó az áram, délen nagyon drága, és a déliek azok, a délsvédek azok nem örülnének annak, ha Németországgal több vezeték lenne, ugyanis Németországban nincsenek meg ezek a zónák, és Észak-Németországban indokolatlanul drága az áram, és ha lennének ott is zónák, akkor lehet, hogy több kooperáció lenne, vagy nyitottabbak lennének a svédek is a további fejlesztésekre. Ez most így a rövid táv vagy középtáv. Hosszú távon meg azt gondolom, hogy ha sikerül megoldani a tárolást, akkor lesz egy akkora megújuló bőség a kontinensnek a délebbi részén, hogy megéri az északi országoknak is a hálózat fejlesztése. Hogy egy konkrét példát mondjak, az utóbbi időszakban Spanyolországban volt nagyjából a legolcsóbb az áram. Ez annak köszönhető, hogy rengeteg napelem van, és mellette rengeteg szélerőmű is, és mindezt úgy, hogy még nincs is igazából tárolási kapacitás nagymértékben, tehát a spanyolok ebben nem állnak jól, de a megújuló annyira olcsó, hogy egy ponton túl már nem a gázára határozza meg, hanem a megújulók ára egyre inkább az, hogy mi lesz az áramár, és hát ezt látjuk, hogy ez jól működik Spanyolországban, tehát ők most egy ilyen modellország lettek erre nézve, és hogyha húzok egy ilyen vonalat így a jövőbe, akkor majd 20 év múlva nagyon valószínű, hogy az lesz a realitás, hogy délen, ahol van elég nap, ott lesz olcsó energia, olcsó áram, és nyilván a legnagyobb kihívás az például Észak-Svédország Kiruna, ahol télen nincs nap, hát ott mi van, ez egy külön téma, erről is lehet majd beszélni. De alapvetően a nagy kép az, hogy minél délebbre vagyunk, annál jobban elérhető a nap, és ezt el kell tárolni lokálisan, és hogyha elég nagy bőség van ebből, akkor nyilván lehet ebből juttatni az északi országoknak is.
Abban az esetben, hogyha Európa jelentős pénzeket fordít az akkumulátoros tárolásra, illetve hogyha a mostani akár 10 vagy 100-szorosa lesz a beépített kapacitás, akkor is felvetődik a kérdés, hogy mi lesz télen? Mert hogy télen az a mennyiségű előállított energia, ami tavasszal és ősszel megvan, az nem lesz. Vagyis hiába a tárolókapacitás, mégiscsak gázt kell, jelentős mennyiségű gázt kell elhasználnunk, pláne, hogyha az egész ipar, a társadalom elektrifikációja tovább nő, átállva az energiabőségre, legalábbis az időszakos villamos energiabőségre.
Igen, ez így van, ez egy kihívás. Ugye a szél az azért ott van, tehát azt látjuk, hogy a szélenergia arra lehet építeni azért. Amikor viszont nincsen se szél, se nap, akkor különböző megoldások lehetségesek. Ugye ez attól is függ, hogy pontosan melyik országban vagyunk, és pontosan mennyire északon és így tovább. Tehát azért itt ez ettől függ. Ugye amit lehet csinálni, sok lehetőség van. Az egyik, hogyha egy ilyen átmenet időszakban, amikor pár év múlva, amikor már rendelkezésre állnak az akkumulátorparkok, amiket ugye ideális esetben az idő nagy részében nyáron, meg amikor süt a nap, akkor fel tudnak tölteni a napelemek, vagy akár a szélenergia, hogy ezeket az akkuparkokat nem tudja se a nap, se szél feltölteni éppen, mert egyik sincs, mondjuk egy nagyon rossz decemberi vagy januári napon, akkor például lehetővé lehet tenni, hogy maguk a gáz erőművek töltsék ezt, közvetlenül az akkumulátorokat, ami azért jó, mert akkor nem a csúcsidőszakban kell megoldani hirtelen azt, hogy rendelkezésre álljon energia, hanem a csúcsidőn kívül, és erre is vannak számolások, hogy tehát nem lesz annyira drága az energia. Ami viszont a másik megoldás, mert ugye itt mindjárt mondhatja valaki azt, hogy oké, de hát ez nem egy tiszta energia, mert hogyha a gázt égetjük, akkor továbbra is a kibocsátás az széndioxidot jelent, tehát üvegházhatású gázt. Azért azt el kell mondjam, hogy ezzel a koncepcióval kevesebb gáz szükséges így, hogyha ezt így oldjuk meg, de ami lényeges, hogy ott van például a hidrogén, mint egy ilyen alternatíva, hogy a hidrogént előállítunk akkor, amikor energiabőség van, és akkor utána ezt a hidrogént pedig visszalakítjuk vízre, és akkor abból nyerünk energiát. Tehát ez egy nagy kérdés, hogy mi a jó stratégia. Ugye, hogyha nagyon változó, tehát nagyon sok a szél, nagyon sok a nap, akkor itt kicsit megfordul, hogy mi a gomb meg a kabát, tehát hogy régi viták, a 10-es évek vitái, hogy például a nukleáris energia az ott van, és akkor ez mindig stabilan ad energiát, de hogy ugye felmerül az a kérdés, hogy ha csak időszakosan kell bekapcsolni valami alternatív forrást, akkor mi az, ami versenyképes, mi az, amit érdemes építeni, és itt azért hát erről viták vannak, hogy mi az, amit érdemes. Én például abszolút nem vagyok nukleáris ellenes, szerintem a nukleáris energia az egy klíma szempontból egy kiváló választás, viszont rendkívül drága építeni ezeket, és sok esetben akkor hasznosak, hogyha folyamatosan működnek. Hogyha viszont nekünk akkor kell energia, amikor éppen ilyen se szél, se nap nincs, akkor lehet, hogy érdemesebb tényleg a hidrogénes tárolással megoldani ezt a helyzetet. Szóval itt sok lehetőség van, erről rengeteg vita van. Azt gondolom, hogy azért Európának is egy jó részén, a délebbi részén, akár Magyarországon azért rengeteg lehetőség van. Az év nagy részében a napenergiát, hogyha sikerül jól eltárolni, az le fogja vinni az árakat, ez egészen biztos.
Szilva Attila fizikust, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Uppsalai Egyetem korábbi kutatóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
350 millió forintos bírságot szabott ki a piaci manipulációra vonatkozó tilalom megszegése miatt a Hungaro Energy Kft.-re a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Az eljárásról és a bírságról Serre Zsoltot, a hatóság szóvivőjét hallják.
Az érintett cég a Hungaro Energy Kft., melyet a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló Európa Parlament és tanácsi rendelet, azaz a REMIT rendelkezései szerint vizsgált a hivatal még 2024-ben. Ennek eredményeként jogsértő magatartást tárt fel, és ezt követően indult el az a piacintegritási eljárás, melynek az eredménye a mostani határozat, melynek kapcsán a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 350 millió forintos bírság megfizetésére kötelezte a Hungaro Energy Kft.-t.
A piacmanipuláció mit jelent, mit csinált ez a Kft.?
A hivatal azt állapította meg, hogy a vizsgált kereskedési napokon a cég tevékenysége megsértette az előbb említett REMIT 5. cikkelyében foglalt nagykereskedelmi energiapiacok manipulációjára, vagy ennek kísérletére vonatkozó tilalmat. De hogy mit is jelent ez a gyakorlatban? A cég megtévesztő vételi ajánlatokat tett, amely vagy hamis, vagy félrevezető jelzést adott a piacnak a földgáz kereslete tekintetében.
Azt lehet tudni, hogy tulajdonképpen eredményes volt a piac manipulációs törekvés?
Nyilván a cég megpróbálta azt elérni, hogy az ajánlataival manipulálja, vagy legalább azt megkísérelje a piacot. Ami viszont érdekes, hogy az ajánlatai gyakran az ajánlattételt követően rövid időn belül törlésre is kerültek. Ugye ennek az a lényege, hogy a piaci árak és a kereslet-kínálati viszonyok megtévesztését próbálta elérni a cég az energiahivatal határozata szerint, ami pedig fontos, hogy a kereskedései során nem egy elszigetelt esetről van szó, nem egy eseti jelleggel, hanem ismétlődően tett olyan lépéseket, amely piaci manipulációra alkalmas volt.
Az ilyen is ehhez hasonló eseteket hogy veszi, hogy veheti észre a hivatal? Van egy olyan monitoring rendszerük? Jelzi a számítógép, hogyha mondjuk így gyanús vagy furcsa mozgások történnek? Vagy folyamatosan egy osztály, több ember azzal foglalkozik, hogy ellenőrizze akár szúrópróbaszerűen a különböző tranzakciókat?
A Hungaro Energy Kft. 2024-be került a hivatal látókörébe. Az akkori vizsgálat eredménye is egy jogsértő magatartás feltárása volt. Ez után folytatta le azt a piacintegritási eljárást a hivatal, amelynek eljárása a jelen 350 millió forintos bírságot megállapító határozat.
Serre Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága, a világ energiája.
Kritikus állapotban van a hazai vízvezetékhálózat, csaknem 80%-a, ami rendszeres ellátásbiztonsági problémát okoz. Ezt mondta az Inforádióban a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke. Kovács Károly hangsúlyozta, a vízi közművek nem a szolgáltatók tulajdonában vannak, így a biztonságos üzemeltetés az állam és az önkormányzatok felelőssége. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Magyarországon és Európában is gyorsuló ütemben öregednek a víziközművek. Idehaza naponta átlagosan 257 csőtörés történik, vagyis óránként 10-11 meghibásodás. A rendszerbe betáplált víz csaknem 20%-a elvész, egyes hálózatokban akár 50% is. Ennek egyik oka, hogy több mint 100 éves hálózatelemek is üzemelnek. Erről beszélt az Inforádiónak adott interjúban Kovács Károly, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke.
Az energiahivatal által hivatalosan is közölt adatok szerint vízvezetékhálózatnak a 80%-a kritikus, illetve fokozottan kritikus állapotban van. Ez részben az csőtörések formájában megjelenő, vagy éppen rejtett hálózati vízveszteségeket, illetve ellátásbiztonsági problémákat, és a hálózatok nagyon jelentős része, ami a 60-as, 70-es években épült, és különösen a kis településekre is ugye összességében eljutott, már az is az 50-60 éves kort meghaladja.
A fejlesztésekre fordítható források összege azonban bizonytalan Kovács Károly szerint.
Települési vízgazdálkodásban még hozzáférhető források, ugye nagyon jelentős tételek voltak az elmúlt 15 év során, a vízminőségjavítás, az arzénmentesítés például, vagy a szennyvíz csatornahálózatok, szennyvíz tisztítás fejlesztése, és ebben való derogációsnak, vagy felzárkóztatási program finanszírozását támogató EU-s források. Ezek nagy része már részben kifutott, részben pedig még vannak, akár a szennyvíz tisztítás, illetve akár a vízminőségjavítás terén is kisebb problémák, illetve fejlesztendők. Ezeket tudja finanszírozni, vagy ezeket tudjuk finanszírozni az EU-s forrásokból. Az EU alapvetően rekonstrukciós célra, tehát felújítási már meglévő infrastruktúrának a pótlási fedezetére nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékben használható. Nincs a vízi közművek a szolgáltatók tulajdonában, és ennek megfelelően ennek a felelőssége és feladata is az állam, illetve az önkormányzatok és azok költségvetéséből finanszírozandó tétel lenne, kivéve ha és amennyiben a vízdiakban lenne a pótlásnak a fedezete.
A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke szerint a vízi közművek helyzete nem csak műszaki vagy ágazati kérdés, hanem gazdasági és életminőségi ügy is.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!